hihetetlen hatása volt ennek a drámának. Nem is felolvasó színházi változatban, mert ez annál sokkal-sokkal több volt. Hol találkoztál te egy ilyen drámával? Mert ez nagyon-nagyon friss. Tehát a legeslegfrissebb fehér orosz eseményeket írja le megrázó módon.
Azt mondják, hogy Játszabáti filmul. Hát úgy találkoztam ezzel, hogy amikor Zürichben a Művészeti Egyetemen tanítottam, az egyik hongkongi mester is hallgatóm, megmutatta ezt a szöveget angol-kínai fordításban. Nyilván én csak az angolt tudtam elolvasni, de nagyon megkapott akkor a szöveg. Mit tud az ember csinálni? Követi, hogy mi történik, tehetetlennek érzi magát, és azt érzi, hogy ha követi az eseményeket, akkor talán, mintha valami közel lenne hozzá. Szóval egy ilyen nagyon vegyes érzésem volt ezzel az egész fehér orosz dologgal kapcsolatban, ami ugye itt történik a közelünkben, még mindig történik, és akkor megtalált ez a szöveg, és akkor így ezt le is kellett fordítani, ez nem is volt kérdés, hogy ezt le kell fordítani, és meg kell rendezni.
Ennek is egy külön története van a fordításnak, nem?
Én nem beszélem az oroszt, vagy az a két szó, amit mondok, az nem elég, hogy egy drámát az ember le tudjon fordítani, de mivel ez a nemzetközi szinten nagyon sok nyelven és országban, akár kontinensen be volt már mutatva ez a szöveg, ezért sok elérhető fordítás volt, ebben a szerző is segített. Úgyhogy több fordításból tudtam dolgozni, és mikor meglett a nyers változat, akkor meg a szerzővel online, virtuálisan összeültünk, és átrágtuk az egészet, úgyhogy így született meg a fordítás.
Hogyan tudtad ezt lefordítani? Hihetetlenül nyers a szöveg, nagyon-nagyon sok helyen, trágár is a szöveg. Meg kellett tartsad te azt a hangulatot, amelyet gondolom a szerző is szeretett volna, és könnyen félrecsúszhattál volna, legalább és én így hirtelen így éreztem, ahogy hallgattam ezt a szöveget. Ezzel voltak dilemmáid?
Sok verzió volt bizonyos mondatokban, hogy lehet csúnyán beszélni, hogy az, nem tudom, a ritmusában azért a szöveg ne essen szét, meg az is legyen, amit a szerző ír, de hogy mi azt mondjuk, hogy a magyar nyelvben a káromkodás vagy a csúnya beszéd az eléggé változatos. Hát megtudtam, hogy ehhez képest az orosz, lehet, hogy az ország nagysága miatt nem tudom, de sokkal-sokkal változatosabb. Tehát olyan nyelvi fordulatok voltak, amik magyarban nincsenek is. De szerintem nem ezekkel volt a több munka, tehát sokkal inkább a többi szereplőnél megtalálni a nyelvi közeget, aki a szabadságért harcol, vagy épp a halottnak a szövegeit, tehát aki halott, de mégis beszél. Ezekkel sokkal több munkám volt.
Kellett karcsúsítani a szöveget? Kellett azért színházra alkalmazni valamelyest? Vagy megmaradtak a szereplők, mindegyik, a karakterek ugyanúgy, ahogy szerepel az eredeti drámában?
Az előadásban mi az eredeti drámában mutattuk be magyar változatban, illetve mivel ugye a szerző mai napig számüzetésben él, ezért valahogy neki omázs, bekerült a szerző is az előadásba, és ehhez a dramaturgunkkal együtt szövegeket írtunk. Ha bármi másítás volt, akkor ennyi volt, hogy a szerzőnek is adtunk szövegeket, mert ő tényleg nem lehet jelen a saját bemutatóin. Hát ő nem is gondolta volna szerintem, hogy ekkora nagy sikerű lesz ez a darab. Ez a 70-valahányadik előadás formában bemutatott változat, ami nagyon nagy dolog. És hát nem mehet el a bemutatókra.
Hol él most?
Számüzetésben él.
Maradjunk akkor ennyiben. Mikor jött be a képbe Strauss Imre? Vagy hogyan gondoltad te el ezt az előadást? Mert amint mondottam is, ez sokkal-sokkal több, mint egy felolvasó színház.
Ezt a forradalmat, ezt nők csinálták. Persze nem csak, de hogy ezt nők csinálták, és engem ez nagyon-nagyon megfogott, ahogy követtem az eseményeket, tavaly augusztusban vonultak, ugye kezdtek el utcára vonulni az emberek, hogy a nők, akik a háziasszonyok, a láthatatlan nők, akik kivonultak az utcára, és tényleg virággal a kezükbe vonultak, vagy kézen fogva vonultak ahhoz, hogy nehezebben tudják őket elhurcolni. Ez az erő engem nagyon-nagyon megfogott, így történeti szempontból. Azt tudtam, hogy ezt nőkkel szeretném megcsinálni, és csak nőkkel. Minden karaktert nőnek kell játszania. Illetve, hogy jó lenne, hogyha énekelnének. Ez a darabban nincs benne, de ők tényleg énekeltek az utcán. És akkor így egyszer csak megkérdeztem Straussot, hogy nem csatlakozna a kórussal És úgy emlékszem, hogy meg se kérdeztem, miről van szó, hanem azt mondta, hogy igen, és ez egy olyan jó dolog, hogy támogat így valaki, rögtön azt mondja egy álmodra, hogy igen.
Ez a bizalom volt?
Szerintem bizalom is, kíváncsiság is, és az igazság az, hogy a pedagógus kórus karnagyaként főként mindig arra igyekszek fókuszálni, hogy a kórus minél több aspektusban kipróbálhassa magát. És a megszokott hangversenyi élet mellett az, hogy részt vehetnek egy színházi produkcióban, azt mondom, hogy ennél jobb dolgot nem lehet elképzelni.
Meg te is részt vettél, tehát te szereplővé, és ugyanakkor hát irányítóvá váltál ott a színpadon, ahogy felkonferáltad sorra a szereplőket. Neked ez nagy kihívás volt?
Én ezt nagyon szerettem csinálni, és köszönöm Évának, hogy erre a kis szerepre fölkért. Mert azt gondolom, hogy nem egy könnyű történet, tudva azt, hogy egy kortárs szerző, aki nem lehet ugyebár jelen a drámai bemutatóján, és valamelyest te ezt ajándékba megadhatod neki, tehát ajándékként elhozhatod az adott városba. Úgyhogy ez engem nagyon nagy izgalommal töltött el, hogy nem egy 200 évvel ezelőtti szerzőt kell ott játszani, ha ezt mondhatjuk, hanem egy élő embert, aki gondolkodik valamiről, és amiről gondolkodik, azt a saját hazájában nem mutathatja be, úgyhogy izgalmas volt ez a dolog.
Egészben mikor láttátok először a produkciót?
Körülbelül 10 napja. Tehát 10 napja találkozott a két csapat. Strauss dolgozott a kórussal, tehát ők már a kész zenei anyaggal érkeztek, utána még új dolgokat is betettünk, mert nyilván a próba folyamat hozza, meg nagyon inspiráló az az erő, ahogy ők énekelnek. És mi is a színésznőkkel dolgoztunk, úgyhogy 10 napja kvázi együtt próbálunk.
Mit éreztél, mit kell belerakjál ebbe? Tehát itt a zene, mint olyan, hogyan kell megszólaljon, vagy milyen kell legyen?
Évával nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mi legyen az a dal, vagy az a mű, amit megszólal, vagy felcsendül ebben a műben, és végül a Beethoven 9-es szimfónia 4. tételét választottuk. Talán azért is izgalmas, mert ugye köztudatban Európa himnuszaként van jelen, és eléggé himnikus dalról van szó. Viszont ugye egy női karral megcsinálni teljes 4. tételt nem lehet, hiszen ugye vegyeskari műről beszélünk, nagy szimfonikus zenekarról, bármilyen redukciót eszközölnénk, az sérülne a zenei anyag. Nyilván elkezdtem keresgélni, hogy a nagyvilágban ezt kidolgoztál fel, hogyan dolgozta fel, ugye őként ez hagyomány, hogy adott műveket áthangszerelnek, átírnak, és így találtam rá egy nagyon érdekes női kari verzióra, és ezt használtuk a műben főgerincként, és ezt a művet szedtük szét ugye a különböző etapokban, helyeztük helyzetbe igazából, hogy zenedramaturgiailag alátámasztja azokat a történéseket, amiket a színpadon látunk.
És még vannak zenei betétek azért, hiszen még megszólalnak ott dalok.
Az adott monstrum zenei anyagot szedtük elemeire, és konstruáltuk egy helyzethez. Tehát ugye, amit a darabban a Halott Nyikita dalát halljuk, és mellé hozzájön a 9-es szimfónia, igazából az történt, hogy két különálló dalt helyeztünk egy mederbe. Tehát egyszerre szólal meg két különböző dal. Nyilván hangnembe kell tenni ezek ilyen kis kompozitorikus dolgok, de ez is izgalmas. Tehát aki zenével dolgozik, az tudja, mit jelent összerakni két művet. Tehát, hogy nem új anyagok ezek, hanem a nagy műnek bizonyos részleteit vettük ki, és azokat helyeztük igazából különböző helyzetekbe.
Izgalmas volt ez az ellentét, ugye, hogy a nők a fehér szűziességükbe, finomságukba mennyire durvák tulajdonképpen. Viszont a dal szelíd, és gyönyörű, és szép, és nőies idézőjelbe.
Igen, talán így tud nagy kontrasztá válni, hogy a vizualitás találkozik egy hangzó élménnyel, hogy ez a kettő milyen hatást tud kiváltani, hogy ugyanakkor egy gyönyörű szép lágy dallam is lehet nagyon brutál adott helyzetben. És igazából ezeket az arányokat kerestük az egész előadásban, hogy hogyan tud a megírt drámán belül a zene hogyan kapja meg a medrét.
Kellett csiszolgassásokat?
Igazából nem. Ismerve a csapatomat, tehát ugye nyilván az elején megijedtek ettől a dolgot, hogy hú, mekkora dolgot kell majd véghez vinni és megtanulni, hanem azt gondolom, hogy az egész próba folyamat egy nagyon inspiráló, kreatív attitűddel ment végig, és ahogy Éva korábban megfogalmazta, hogy igazából inspiráltuk egymást. Ahogy a színházban ez történik, a pingponglabdát az egyik földobja, a másik meg visszadobja, aztán ezt szétszedjük, megbeszéljük, átgondoljuk, kipróbáljuk, egyik percben működik, másik percben nem működik, és aztán majd megtalálja az útját.
A női karakterek milyen hosszan keresték az útjukat, hogy ilyenné váljanak? Azért van egy pár hónapos munka, amint említetted, hogy tényleg ezt az ellentétet nagyon-nagyon ki tudjad hozni, és hogy milyenné csiszoljad őket.
Ezért kellett nagyon korán elkezdenünk dolgozni, hogy valahogy az egész csapat tudatosítsa azt, hogy nem karaktereket kell játszani, miközben a karakterek megjelennek, csak hogy a karakterek olyan jól meg vannak írva, hogy ezért építhetünk jelen esetben a nőiességre. Tehát, hogy minél nőiesebb kellett mindegyik szereplő legyen, holott a legtöbb szereplőnek egyáltalán nem nőies a karaktere. Nekem volt egy ilyen vízióm, hogy ezek ilyen istennők, görög istennők. Én nagyon szeretem a görög színházat, meg a görög drámákat, és ebben a drámában megéreztem, hogy ebben van egy ilyesmi. Tehát, hogy valahogy át kell engedned magadon a szöveget, ugye, ahogy a régi görögök mondták, hogy az Isten olyankor megszállja őket, és ők csak közvetítik. Valahogy itt keresgéltünk, és emlékszem arra próbára, amikor egyszer csak ráéreztek, hogy na igen, tehát addig nagyon sokat kellett dolgozni, keresgélni, hogy ez akkor tényleg működik-e, vagy akkor hogy is kell ezt csinálni, mert talán nem nehez vagyunk szokva általában, nem tudom, egy színházi előadás kapcsán, hogy emlékszem arra próbál, amikor egyszer csak meglett, és akkor onnan már nagyon jól működött.
Hogyan választottad ki őket, a szereplőket, hiszen több színháztól is vannak, vagy városból is?
A havidrámának, amióta elkezdtük, ez alapkoncepciója, hogy minél vegyesebb csapatok legyenek, mert mindenki máshonnan jön, új energiákat hoz, korkülönbségek, generációs különbségek is legyenek, úgyhogy valahogy így alakult egyértelműen ez is.
Azért csak kellett tudjad, hogy innen ezt hívnám meg hát Farkasi Bolya végül is.
Mindenkivel a szereposztásból dolgoztam valamelyik másik produkcióba valamikor, úgyhogy így. Azért fontos volt tudnom, hogy a közös munkában ki mit hoz.
Mi volt a legnagyobb gond számukra végül is? Tehát amíg eljött az a próba, amikor igen, ráéreztek.
A színész ugye nagyon sokat dolgozik a testével, és egyből ott keresgél, ami nagyon gyönyörű dolog, de hogy itt pont, hogy alig használtuk a testet, miközben óriási jelenlétük volt az előadás alatt, ez látható volt ma este is, de akkor hol keresgélek, hogyha nem mozoghatom, járhatom, gesztikulálhatom szét, és még csak nem is, a mimika sem túlzott, és akkor el kellett kezdeni máshol keresni. Úgyhogy talán ez a máshol keresés volt, de én nem nehézségnek nevezném, sokkal inkább egy új út. Hát, hogy öröm volt ezt együtt bejárni, nem volt feltétlenül könnyű. Azt hiszem, vagy azt remélem, hogy érződött ma este ez az öröm, ahogy ez az egész előadás megszületett.
Néztél más előadásokat? Tehát ennek a drámának más változatait?
Streameltek, vagyis online felületen meg lehetett nézni egy párat. A 99%-ára az jellemző, hogy egy az egybe csinálták meg. Tehát, hogy a rohamosztagos az be van öltözve sisakba, ráncigálja fehér magassarkú nőt, ütlegeli, stb. Hát ez engem nem érdekel sem a színházban, sem egy dráma kapcsán. Ez a fajta megmutatás. Egyedül a svédeknél találtam egy nagyon érdekeset, ahol férfiak és nők váltakozva játszottak, tehát hogy majdnem mindenki játszott minden szerepet. Ez volt, ami felkeltette mondjuk a figyelmemet, de azután néztem ezekbe bele, amiután én már tudtam, hogy mit szeretnék.
Az mikor jött be a képbe, hogy zene lesz benne, az igen, de hogy ott legyen az alter egója a szerzőnek?
Járuljam el ezt a kis műhelytitkot. A muzsika mellett én imádom azt, amit a színészek csinálnak, és nagyon-nagyon szeretem kipróbálni magamat bizonyos helyzetekben. Évával már korábban dolgoztam havidrámás előadásokban, aminek nagyon-nagyon örültem. Amikor fölkért, hogy a kórusom benne legyen ebbe a kis előadásba, akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy akkor ki vagyok én. Mert hogy azt tudtam, hogy nem szeretnék karmesterként kiállni és dirigálni az egészet, mert hogy nem erről szól ez az egész darab, és akkor mondta Éva, hogy gondolkodunk rajta. És akkor kitalálta, hogy én lehetnék a szerző, aminek nagyon-nagyon örültem, és sokáig vártam a szövegemet, ami megint olyan, mint amikor a gyerek várja a karácsonyt, hogy akkor mikor nyitom ki? Én ott vagyok ám az olvasópróbákon, ugye zenészként nekem hallanom kell a szövegeket, hogy hol szólálok meg, hogy milyen zenei anyag hova kerüljön be, de még mindig nem szólalhatok meg, hogy mikor jön az én szövegem. Amikor megkaptam, úgy nem is tudtam szóhoz jutni, tehát izgalmas volt. Tehát izgalmas volt az, ahogy egy ilyen látens nyitánnyal indul az egész történet, hogy megérkezik a szerző színpadra, és önmagát adja, aki ugye Strauss Imre István, és Andrei Kurejcsik, és itt van, és nincs itt. Amúgy meg az egész előadásnak szerintem az egyik nagyon fontos része az, hogy folyamatosan ellentétekkel játszik, folyamatosan kontrasztokat keres, áttetszővé tesz bizonyos dolgokat, a jelen, a múlt, hogy hogyan mosódik egybe, és lám, hát a szerző is valahogy ilyen lett. Tehát mindazon túl, hogy ez egy nagyon szép gesztus és omázs volt a szerző irányába. Én személy szerint nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, mert valahogy karban tartottam az egészet. Tehát az volt az érzésem, hogy hú, tényleg ott ülök középen, és akkor körülöttem zajlanak az események. És hol részese vagyok az egésznek, hol nem vagyok részese, hol ilyen feladatot kell ellátni, hol olyan feladatot kell ellátni, és ez mindig izgalmas feladat.
Zsírveszted, nagyon.
Borzasztóan. Nagyon.
Én úgy sajnálom ezeket az előadásokat, hogy ezeket nem adjátok elő 10-szer, 20-szor. Te szoktad ezt érezni, hogy kéne valamilyen repeto?
Ma este is a szereposztás kérdezte, hogy de nem játsszuk ezt még, meg a kórustagok is, akik eddig nem is nagyon mertek megszólítani. Hát de, csak nyilván ilyenkor mindig kell egy új háttér. Azt hiszem a ma este után, hogy ezt nem szabad csak egyszer játszani.
Ez volt a 42. Tehát vannak ilyenek, amik úgy érzed, hogy ilyen csúcsok?
Volt egyszer az Idegenek, az Aliens, azt hiszem legalább 5-ször játszottuk, mert egyszerűen úgy sikerült. Aztán Nagy Sárinak a Szingliségünk története, amit ő írt és ő rendezett a havi dráma keretén belül, hát azt is nagyon-nagyon sokszor előadtuk, tehát van ilyen helyzet. De ezeknek az a tétje, hogy egyszer vannak előadva, ez mondjuk egy járványidőszakban nem egy hű, de nagy tét, mert nagyon sokan nem tudnak, vagy nem mernek eljönni, vagy egyszerűen a helyek vannak korlátozva, de hogy így indult. Én szeretném azért, hogyha ezt még másoknak is megmutathatnánk, ezt az előadást.